Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, Török Gábor politológus van a vonal másik végén. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hallgatóimnak mondom, hogy a beszélgetést reggel rögzítettük 11 órától, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik, de a rádióban nyilván most felvételről hallják. Megérte ön szerint Budapest főpolgármesterének főpolgármesterként kampányolni a szerencsi választáson egy korábban antiszemita trágárságokat posztoló politikus mellett?
Hát azt gondolom, hogy jó reggelt kívánok mindenkinek. Azt gondolom, hogy itt az alternatívákat érdemes mérlegelni. Tehát, hogy vajon lette volna a főpolgármesternek lehetősége arra, hogy ebből a kampányból kimaradjon. Hogy vajon ez a távlati céljait az ellenzéknek hogyan befolyásolta volna, én azt gondolom, hogy nem lett volna. Tehát nyilvánvaló, hogy a főpolgármesternek, aki láthatóan az ellenzéki együttműködés kovásza kíván lenni, katalizátora, annak azt gondolom, hogy ebbe a kampányban mindenképpen részt kellett vennie. Tehát én azt hiszem, hogy ha esetleg taktikailag lehet is vitatni azt, hogy helyesen, jókor, jó mondatokkal lépette bele ebbe a kampányba stratégiai értelemben, a 2022-es ellenzéki célokat tekintve, azt hiszem, hogy értelmetlen cselekedet lett volna a főpolgármester úr részéről, hogyha ő itt valami fajta elhatárolódással vagy hallgatással fejezi ki a véleményét. Tehát én azt hiszem, hogy nem volt alternatívája.
Ha nincs alternatívája, akkor nem is értelmes az a kérdés, hogy megérte-e neki, vagy nem érte meg?
Mondom még egyszer, én azt gondolom, hogy ezeket a politikai eseményeket, egy-egy ilyen előválasztást, vagy napi politikai küzdelmeket nem nagyon lehet önmagában elemezni. Nyilván lehet természetesen, tehát értelmes az ön kérdése, nem ezt akarom mondani, hanem azt, hogy itt van egy nagy célja az ellenzéknek, nyilván a 2022-es választási siker, ahhoz választottak maguknak egy stratégiát. Ez a stratégia pedig úgy szól, hogy az ellenzéki pártok megpróbálják a maguk között lévő konfliktusokat minimalizálni, és kitartanak az együttműködés mellett. Ehhez a stratégiához semmilyen olyan lépés nem illeszkedett volna, olyan taktikai lépés, ami megbontotta volna az egységet, ami valami fajta dezertálást mutatott volna. Tehát én azt gondolom, hogy ennyiben nem volt alternatívája a jelen ellenzéki stratégiában, ami azért lássuk be, aminek a főpolgármester volt az egyik kezdeményezője, vagy élharcosa korábban is, azt hiszem, hogy számára le kellett nyelni ezt a békát.
Egy nagyon széles nézetazonosság alakult ki az ellenzéki oldalon számon tartott véleményformálókban arról, hogy ezek után sokkal nehezebb lesz a Fideszt leantiszemitázni, meg az európai értékek mellett a hazai politikában érvelni. Ezzel együtt is közelebb mentek a 2022-es céljukhoz?
Igen, ez a helyes megfogalmazás, ahogy ön mondta, hogy ezzel együtt is. Tehát nyilván ennek a választásnak, már úgy értem, hogy az ő választásuknak, személyi választásuknak vannak komoly, súlyos következményei az ellenzéki politizálásra nézve. Pont a Fidesz és az antiszemitizmus témakörében nyilvánvalóan ebben igaza van önnek. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ezzel együtt is valóban az ellenzéket segítette ez a választás, mert ez a választás is azt bizonyította be, ez a szerencsi választás is azt bizonyította be az ellenzék számára, hogy még egy ilyen vitatott jelölt esetében is a szavazók hajlandóak félretenni a sérelmeiket, fenntartásaikat, ízlésbeli problémáikat, és hát ha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy nagyjából hasonló támogatottságot szerzett most az ellenzéki jelölt, mint amilyen támogatottsággal az elmúlt évek választásain itt ebben a körzetben az ellenzék összességében bírt. Tehát nem kell hozzá nagy választás matematikai bűvész mutatvány, hogy kimutassuk azt, tehát nem kell hozzá semmifajta mutatvány, mert egyértelműek az adatok, hogy összeadódtak a szavazatok. Tehát igenis, a baloldali szavazók, legyenek azok DK-sok, MSZP-sek, LMP-sek vagy bármilyenek, hajlandóak voltak erre a vitatott választásra, erre a vitatott személyre leszavazni, mert fontosabbnak tartották nyilván a Fidesszel szembeni ellenérzésüket.
Nyilván a kormányoldal napirenden fogja tartani ezt a kérdést, ameddig csak lehet. Levonható az a következtetés belőle, hogy akár más antiszemita vagy korábban ilyeneket posztoló jelöltek is be fognak férni, ha az érdek úgy diktálja?
Nem, ez a kérdés nem erről szól szerintem. Tehát nyilván a tanulsága nem az, hogy bárkit választhat az ellenzék. Nyilván vannak jobb és vannak rosszabb jelöltek. Én azt feltételezem, hogyha hogyha az ellenzéknek sikerült volna akár egy előválasztást helyben megtartani, és egy alkalmasabb jelöltet választani, vagy egy jobbnak tűnő jelöltet választani, aki kevesebb támadási felületet ad, akkor az jobban szerepelhetett volna ebben a körzetben. Tehát nyilván az ellenzék számára egy tanulság az is, hogy nem érdemes elsietett pártalkukban kiválasztani a jelölteket, hanem érdemes egy szélesebb előválasztási folyamatban vizsgáztatni őket, és az alapján hát tulajdonképpen egy belső küzdelemben feltárni a támadási felületeiket. Ugyanakkor itt nyilvánvalóan erre nem volt elegendő idő. De nem az a tanulság, amit ön mond, hogy akkor a legborzalmasabb múltú jelölteket kell elővenni, mert azok is sikeresek lesznek. A tanulság legfeljebb annyi, hogy még egy ilyen jelölt esetében is, egy vitatott jelölt esetében is megvan a lehetőség arra, hogy az ellenzéki szavazók, a szavazatok összeadódjanak a körzetben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a választásnak a fő tanulsága szerintem az, hogy matematikai értelemben az ellenzéki együttműködés működik. Ugyanakkor a működő ellenzéki együttműködés mellett azt is megmutatta ez a választás, hogy nincs elegendő ellenzéki szavazó, vagy könnyen lehet, hogy itt sincs elegendő ellenzéki szavazó, és a Fidesz egy együttműködésre képes ellenzék esetén is, ami választói szinten is működik, meg tud nyerni ilyen billegőnek tartott körzeteket, mint amilyen ez a körzet volt.
Ezzel a választási eredménnyel a Jobbik esélye arra, hogy érdemben beleszóljon a jelöltállításba vagy a listába, tehát a politika befolyásolásába, az csökkent, változatlan maradt vagy nőtt? Jobbikos hát jelöltről volt szó eredetileg, mondhatják a saját oldalukon is, hogy indíthattátok, támogattuk, nem győzött, hátrébb az akarakkal.
Itt helyben nyilvánvalóan csökkent. Tehát nyilván, hogyha nyert volna a Jobbik által támogatott jelölt, akkor 2022-ben természetes módon indulhatott volna a parlamenti mandátumért, így most ez a körzet szerintem kinyílt. Országosan nem hiszem, hogy le lehet volna ilyen következtetéseket, hiszen volt már olyan időközi választás, ahol a Jobbik jelöltje nyerni tudott, gondoljunk Dunaújvárosra, szerintem az is csak helyben befolyásolta a viszonyokat. Ami az ellenzéki együttműködés esetén ezeket az alkukat illeti, ott én jelenleg inkább azt látom, hogy két ellenzéki politikai erőnek folyamatosan erősödik a befolyása, ez nyilván egyrészt a DK, másrészt pedig a Momentum, és a többiek pedig egyre inkább küzdenek azzal, hogy valahogy a tárgyalóasztalhoz oda tudjanak férni. Ugye erről szól az a küzdelem is, hogy akkor a 106 jelöltet azt milyen formában válasszák ki. Egyértelmű az, hogy minden egyes politikai erő esetén megvan az a megfontolás, hogy talán egy alkú esetén a jelenlegi számarányokat figyelembe véve biztosabb pozícióik lehetnének, hiszen hogyha egy alku van, pártok közötti alku van, akkor nyilvánvaló, hogy mindenki kapna valamennyit, mondjuk a mostani támogatottságának megfelelően. Lehet, hogy vannak persze olyan pártok, akik abban bíznak, hogy nekik jobb jelöltjeik vannak, akik az előválasztásokon sikeresebbek lehetnének, de azért ez egy dupla vagy semmi játszma is lehet. Tehát szerintem a Jobbik számára is, ahogy egyébként az MSZP, az LMP, a Párbeszéd számára is, az alapvető kérdés most inkább az, hogy mi lesz a forma, amiben ezek az ellenzéki pártok meg tudnak állapodni az előválasztás vagy pártalkú kérdésében, hanem előválasztás és pártalkú kérdésében a 106 körzetben.
Mi adja a DK és a Momentum erősödését az európai parlamenti választási eredmény? Jó ideje elmúlt már.
Hát részben nyilván az, részben pedig az azóta nyilvánosságra került közvéleménykutatások, amelyek mindegyike ugyanazt a mintázatot mutatja. Tehát egyértelműen azt mutatja, hogy a DK és a Momentum a két legerősebb ellenzéki párt. Ugyanakkor nyilván egyikük sem tudott olyan jelentős szavazat erősödésre szert tenni, ami alapján arról lehetne beszélni, hogy bármelyikük is az ellenzék vezető ereje lenne. Tehát egy nagyon furcsa helyzetben van jelenleg az ellenzék, sőt nem jelenleg, most már 10 éve ebben a helyzetben van, hogy az egyes szereplők között több is akad, amelyik megcélozza azt a pozíciót, hogy kevésbé kelljen a többiekkel tárgyalni, és magáról folyamatosan azt harsoghassa, hogy ő az ellenzék vezető ereje, de igazán hitelesen ebbe a pozícióba most senki nem látszik. Volt azért olyan, amikor ennél jobban látszott, mondjuk 2010 után előbb az MSZP, 2014-15 után a Jobbik látszott ebben a pozícióban lenni, de most ilyen fölényben lévő párt nincs. A DK nem mondhatja el ezt magáról, a Momentum ott van a DK közelében, tehát a két párt küzdelme az legalábbis hát olyan döntetlen közelének látszik, de egyébként sincs az a kiemelkedés, ami ahhoz kellene, hogy valaki azt mondhassa, hogy az ellenzék vezető ereje. Ez egyébként, bármennyire furcsa, de inkább csak közelebb viszi az ellenzéket a megállapodáshoz, mert valójában nincs domináns szereplője az ellenzéki politikai vetélkedésnek, és ez bizonyos értelemben arra ösztönzi az összes pártot, hogy inkább közösen, nyilván vannak más kényszerek is, a választási rendszer kényszere, vagy a választói elvárások is e felé viszik nyilván az ellenzéket, de bizonyos értelemben az egyes pártok gyengesége viszi az ellenzéki együttműködést abba az irányba, hogy végül közösen induljanak ezek a politikai erők. Tehát bizonyos értelemben mindenki számára egyfajta fedezéket, bizonyos értelemben védelmet is tud nyújtani az esetleges kudarctól az, hogyha végül az ellenzék egy közös formációban indul. Én fél évvel, vagy nagyjából 3/4 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy azért a végén azt nehéz elképzelni, hogy egyetlen közös lista is legyen. Nyilván az látszott, hogy 106 helyen közösen indulnak majd az ellenzéki pártok, de hogy fog ez elvezetni az egy közös listáig, azt nem nagyon tudtam elképzelni. Azóta figyelve az ellenzéki pártok politikai teljesítményét, meg megszólalásait, ma már azt gondolom, hogy ez karnyújtásnyi közelségben van. Ellenzéki politikai vezetőkkel beszélgetve is egyre inkább azt látom, hogy megérett a gondolat. De érdekes módon nem az erősségből érett meg a gondolat, ezt próbálom itt hangsúlyozni, hanem bizonyos értelemben az egyes pártok gyengesége viszi egyre inkább az ellenzéket abba az irányba, hogy végül az amúgy egyébként számukra kedvező közös listás megoldást válasszák.
Látja, vagy tud már olyan mintáról, ami azt mutatja meg, hogy hol lesz előválasztás a közös egyéni jelöltek kiválasztásában? Azt hogyan fogja követni az egy lista, vagy több lista, vagy közös lista felállítása? Szóval mi van a döntéshozói fejekben ön szerint?
Szerintem érdemes azt tudatosítani, hogy nyilván a 106 egyéni választókörzet az nem ugyanaz a minőség a pártok szempontjából, és talán ez adhat lehetőséget arra, hogy egy ilyen speciális, vegyes megoldás felé mozduljon el az ellenzék. Ugye mit lehet elmondani a 106 egyéni választókörzetről? Azt lehet látni, hogy egyértelműen van jó sok olyan választókörzet, ahol ha a mostani erőviszonyok, országos erőviszonyok maradnak meg, ott az ellenzéknek nincs esélye labdába rúgni. Mondjuk nagyon leegyszerűsítve, ha megnézzük azokat a választókörzeteket, ahol 2018-ban a fideszes jelölt 50% fölött teljesített, minél inkább 50% fölött teljesített, annál valószínűbb, hogy az az ellenzék számára értékelhetetlen, vagy nem értékes választókörzet. Az egy eldőlt választókörzetnek számít, ha csak addig nem változnak az országos erőviszonyok. Nyilván vannak olyan választókörzetek, ahol a Fidesz jelentősen 50% alatt maradt, mondjuk 46-47% alatt 2018-ban. Ezek nagyon kívánatos választókörzetek az ellenzéki politikai erők számára, mert itt nagy valószínűséggel nyerni tudnak. És van a kettő között jó pár választókörzet, amik mondjuk a 2018-as logikában a 47% és 50% közötti sávban voltak. Ilyennek számít egyébként ez a borsodi hatos választókörzet is, amelyeket általában billegőknek szokás nevezni. Tulajdonképpen itt nem valami történelmi végzetről van szó, egyszerűen csak arról, hogyha maradnak az országos erőviszonyok, akkor ezek azok a választókörzetek, ahol bármi lehet. Ahol nagyon picin múlhat az, hogy a kormánypárt vagy az ellenzék nyer. Na most, miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert amikor az ellenzék majd leül a tárgyalóasztalhoz, ha már nem ült le korábban, akkor azt fogja látni, hogy ezt a három halmazt érdemes egymástól elválasztani, mert nyilván mindenki arra fog törekedni, hogy minél több biztos választókörzetet kapjon. Ezért azt feltételezem, hogy igazán előválasztást az ellenzék szempontjából ott érdemes tartani, ahol van esély a győzelemre. Ezt persze befolyásolják majd az országos erőviszonyok, de miután azok már nagyon régóta nem mozdultak, én nem azaz kalkulálok, hogy 2022-ig jelentősen elmozdulnának. Ha nem mozdulnak el, akkor az ellenzéknek ezekre a választókörzetekre kell figyelnie, és nyilván mindenki ebből szeretne minél többet. Most ez persze kétfajta logikát hozhat magával, vagy azt, hogy ezt fogják elosztani a pártok maguk között, tehát itt lesz az alku, vagy azt, aminek jobban értelme lenne, hogy itt alkalmazzák az előválasztást, mert itt próbálják meg a legjobb jelölteket. Most erről nyilván én innen nem sokat tudok most mondani, de azt logikájában, racionalitásában azt feltételezem, hogy így fognak gondolkozni az ellenzéki politikai erők. Hogy ez végül hogy vezet el aztán majd a közös listáig, az egy nagy kérdés. Itt azért szerintem az időnek nagyon komoly szerepe van, mert nyilván ez egy olyan több szereplős játszma, ahol egy idő után már nem nagyon lesznek alternatívák. Tehát, hogyha ha túl sokáig húzza az ellenzék, akkor bizonyos értelemben az bele fogja őket kényszeríteni abba, hogy a végén vagy nagyon gyorsan összehozzanak egy közös listát, vagy pedig mégis külön induljanak. Nyilván itt különböző logikák működhetnek itt is. Szóval érdekes, tipikusan abban a helyzetben vagyunk szerintem elemzőként, hogy a logikát ismerjük, de előrejelezni nem tudunk. Ez egy speciális formája a politikai elemzésnek.
Győztes ellenzéki jelölt ellen lehet előválasztást csinálni? Korábbi választáson győztes ellenzéki jelölt ellen, mert ha lehet, annak lesznek hullámai.
Így van, ez egy nagyon fontos szempont. Jó, hogy mondjam, mert ezt kifelejtettem. Nincs azért olyan nagyon sok körzet, ahol az ellenzék nyert 2018-ban vagy azután, de nyilván ezeken a helyeken nagyon erősen meg kell kérdőjelezni azt, hogy érdemes-e előválasztást tartani. Ugyanakkor az is látszik, hogy mondjuk a 2018-as választásokat nézzük, akkor ott nem a mostani két legerősebb párt vitte el a legtöbb ellenzéki mandátumot, hanem a Magyar Szocialista Párt. Tehát, hogyha ezt a logikát alkalmazzuk, hogy az inkumbens jelöltek, a hivatalban lévő jelöltek, azok eleve felkerülhetnek a közös szavazó listára, vagy a közös jelölt listára, akkor nyilván azzal az MSZP-t előnybe hozzuk, amit majd máshol kell kompenzálni. Itt a veszélye egyébként annak, hogyha mindent a választókra bíz az ellenzék, mert mi van az, hogyha mind a 106 helyen előválasztás van, és az LMP sehol nem tud, LMP párbeszéd, Jobbik, sehol nem tud jelöltet sikerre vinni az előválasztáson, akkor nekik nem lesz parlamenti mandátumuk csak a listáról? Akkor viszont úgy kell majd összeállítani a listát, ahogy az előválasztások ezt kirajzolják. Szóval itt olyan arányosító szempontokat kellene behozni, ami egyébként arra utal, minél inkább erről beszélünk, annál inkább ez látszik, hogy azért a folyamatban nagyon sokszor lesz még olyan pont, ahol valaki felrúghatja az asztalt, mert azt mondja, hogy ez így nekem nem jó, nagyon kevés az a jelölt, amit így meg tudok kapni. Szóval iszonyatos erőforrások kellenek az ellenzéktől erre a folyamatra, és mindezt ugye úgy kellene menedzselni, hogy közben országos politikát is folytatnak, és nem kizárólag ezzel a köldöknézéssel saját magukkal vannak elfoglalva. Szóval nem várnak könnyű hónapok az ellenzékre, azt gondolom.
Milyen kampánytechnikával lehet ezt a folyamatot végigkísérni? Mert az elején egymással versengő jelöltek lesznek, ahol előválasztás van, a végén meg valakit meg kéne tolni immár közösen, úgy, hogy előtte közösen nem tolták meg. Ki van ez már találva?
Jó, nyilván azért az előválasztásos versenyeknek megvan a nemzetközi példázata, és nem is csak az Egyesült Államokban, ami nyilvánvaló példa, de Európában is alkalmazzák francia-olasz pártok azt, hogy előválasztásban választják ki a közös jelöltjeiket, aki után aztán, aki mellett aztán közösen kampányolnak. Tehát azért nem kell a spanyol viaszt, vagy csak a spanyol viaszt kell feltalálniuk az ellenzéki pártoknak. Nem is azt gondolom, hogy a technológia nehéz. Tehát nem a technológia nehéz, nem kitalálni nehéz azt, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hanem a megvalósítás az, ami a nehézséget okozza. Hiszen nyilván itt az alapképlet az, hogy nem egy irányú, nem egy érdekközpontú szereplőről beszélünk, hanem ellenzékekről beszélünk, mindenki a saját érdekrendszerével. Nyilván mindenki azt is átgondolja, hogy neki 2022 után mi lenne a jobb. Szerintem vannak olyan szereplők is, akik például akár igazán, ha fölteszik maguknak a kérdést, hogy jobb lenne így közösen kormányra kerülne, vagy jobb lenne erősen egy erős pozícióban, ellenzékben külön maradni, hogy ebben a kérdésben azért nem egyértelmű a válaszuk. Tehát nagyon sokfélék ezek az ellenzéki érdekviszonyok. Ezt összehangolni lesz nagyon nehéz, és nem is a versengést lesz nehéz megteremteni, hanem utána az együttműködést lesz nehéz végigvinni. De ott van a példa, a főpolgármester jelöltség kapcsán szerintem az előválasztás után, amiben voltak azért kemény pillanatok a szereplők számára, szépen össze tudott zárni az akkori ellenzék, és Karácsony Gergely mögött ott tudtak maradni azok a politikai erők, de nyilván most nem egyetlen helyről van szó, hanem nagyon sok helyről, nagyon sok személyes megszólalóval, és hát ne felejtsük azt el, hogy nyilván az ellenzék ellenfele, tehát a Fidesz pedig nem csak hátradőlve, kávét szürcsölgetve fogja követni az eseményeket, hanem nyilván tesz is majd azért, amennyi lehetősége van, hogy teret adjon, teret kínáljon azoknak a véleményeknek, folyamatoknak, eseményeknek, amelyek a konfliktus irányába viszik az ellenzéket. Szóval nagyon nem lesz egyszerű az ellenzéknek ezen a pályán maradni, de még egyszer hadd ismételjem meg azt, amit itt alaptézisként mondogatok, hogy szerintem pont a gyengesége fogja az ellenzéket ebben a sávban meghagyni, mert igazán mindenki tudja, hogyha ezt így együtt, közösen nem csinálják végig, abból az ellenzék számára egy totális kudarc származhat. Tehát bárki is dezertál, azt részben a választók fogják brutálisan megbüntetni, ahogy azért ennek láttuk korábban is a nyomait, az ellenzéki választók, akik elsőprő többségben együttműködést, sőt, közös listát akarnak, minden felmérés ezt mutatja. Másrészt pedig nyilvánvalóan nem csak a választók, hanem a politikai helyzet is egy ilyen párja helyzetbe tudja lökni azt a pártot, aki miatt bukik meg ez az együttműködés. Hát máig egyértelmű, hogy azok, akiket 2018-ban a választók felelősnek tartottak az ellenzék együtt nem működésért, azok egy rossz kiinduló pozícióban vannak ebben az ellenzéki politikai versenyben. Tehát ma bizonyos értelemben minden szereplő az ellenzéki oldalon szerintem tisztában van azzal, hogy neki azt kell bebizonyítani, ahogy ő akarja leginkább ezt az együttműködést és a közös sikert. Akiről be tudják bizonyítani azt, hogy nem, az nagyon kellemetlen perceket, pillanatokat, hónapokat fog átélni szerintem.
Még a Momentumra is igaz ez az elemzés, arra a Momentumra, amelyik agyanokkal fog majd koalícióban ülni, ha úgy alakul a választás, ahogy szeretnék, akik ellen meghatározta a politikáját, amikor abba belépett?
Igen, szerintem még a Momentumra is. Nyilván a Momentum az a párt, amelyik a legkevésbé akarja őszintén ezt az együttműködést. De nyilván a Momentum is ebben az ellenzéki világban éli az életét, ezen körülmények között politizál, és bár ahogy említettem már az előbb a beszélgetés során, én korábban azt gondoltam, hogy lesznek pártok, amelyek végül nem jutnak el a közös listáig. Ma már én azt tapasztalom és azt látom, hogy a Momentum vezetése is felismerte azt, vagy arra az álláspontra jutott, hogy nem tud a közös listával szemben politizálni. Tehát bizonyos értelemben, bár nyilvánvalóan nem a szíve vágya a Momentumnak az, hogy a DK-val közös listán induljon a választáson, és szerintem az sem a legkívánatosabb elképzelése a Momentumnak, hogy a DK-val közösen kormányozzon, de ezt nem fogja tudni elkerülni, mármint az elsőt biztosan nem fogja tudni elkerülni. A Momentum nagyon megszenvedné azt, hogyha és a DK-t hozná jelentős versenyhelyzetbe az ellenzéki pártok rivalizálásában, hogyha be tudnák róla bizonyítani az ellenzéki ellenfelei, hogy ők nem akarják az együttműködést. Nekik is azt a látszatot kell kialakítaniuk, hogy akarják, de nyilvánvalóan azért annyira nyilván nem akarják.
Most hogy látja, egy közös országos lista lesz, akinek az élén ott lesz egy miniszterelnök jelölt, ez a valószínű, vagy több is lehet?
Nem, én most ezt látom a legvalószínűbbnek. Bizonyos értelemben a tehetetlenségi erő is, a gyengesség is, meg nyilván a felismert politikai érdek is e felé viszi az ellenzéket. Tehát szerintem ebben az értelemben nagyot változott a helyzet. Nagyon sokat ment hát vagy előre, vagy ebbe az irányba az ellenzéki együttműködés. Ma szerintem tulajdonképpen az összes mérvadó ellenzéki szereplő közös listában gondolkozik.
Ki lehet az élén? Ki lesz a miniszterelnök jelölt? Többen is mondják magukról, hogy alkalmasak volnának erre. Karácsony Gergely szinte két havonta elismétli, hogy őt ez nem izgatja. Egyébként mit gondolom, miért kell ezt mindig elmondania? Ez olyan, mintha valaki mindig megkérdezné tőle, és nem feltétlenül csak az újságírók.
Én azt gondolom, hogy alapvetően két forgatókönyv van. Az egyik forgatókönyv az, hogyha indul Karácsony Gergely. Ha Karácsony Gergely mégis úgy dönt, hogy hajlandó elindulni a miniszterelnök jelölti pozícióért. Hogy miért mondja, azt nyilván nem fogom tudni kitalálni, tehát a fejében nem látok. Ennek is két magyarázata lehet. Az egyik azért mondja, mert így gondolja. A másik pedig, hogy azért, mert ezt valamilyen taktikai okból neki most hasznosabb így mondania. Nyilván találhatnánk, ha sokáig gondolkodnánk valamit, ami miatt ez neki most fontos lehet. Talán a célkeresztet akarja levenni magáról, el akarja bizonytalanítani az ellenfeleit, vagy lélegzetvételnyi időt akar magának, sok oka lehet, vagy egyszerűen csak kéretni akarja magát. Szóval nagyon sok minden oka lehet annak, hogy miért mondja ezt. Nyilván lehet az egyik oka az is, hogy azért mondja ezt, mert így gondolja. Na de tételezzük fel azt a helyzetet, hogy ő mégis elindul ezen az előválasztáson, azt gondolom, ha ő elindul, akkor egyértelmű, hogy ő meg is fogja nyerni. Minden felmérés, amit látok, akár kormánypárti, akár ellenzéki közvéleménykutató intézet végezze, azt mutatja, hogy a választók, különösen a budapestiek nagyon elégedettek a munkájával, a támogatottsága ma is nagyjából az egy évvel ezelőtti szinten áll, és hogyha arra a kérdésre keresjük a választ, hogy ezek a kutatások, hogy ki lenne az, aki leginkább esélyes jelöltként tudna Orbán Viktorral szemben megelni, ott minden ilyen kutatásban én eddig, amit láttam, legyen az belső vagy nyilvános, azt lehetett látni, hogy messze a Karácsony Gergely vezeti. Tehát ha ő elindul, szerintem meg is nyeri, már úgy értem, hogy az ellenzéki előválasztás, sőt az is lehet, hogy nem indul vele szemben, akkor más jelölt, vagy érdemben nem indul vele szemben más jelölt. Ha Karácsony Gergely nem indul, akkor szerintem egy nyitott kimenetű választás lehet, nyitott kimenetű folyamat lehet, nem tudjuk, hogy választás lesz-e, előválasztás lesz-e, de nyitott kimenetű lehet a folyamat, és ma nem vagyok abban biztos, hogy ez igazán a szereplőknek ez lenne az érdeke. Tehát ma azt hiszem, hogy a mérvadó ellenzéki szereplők, a DK-n kellene talán egyedül gondolkodnom, de a többiek abban érdekeltek, hogy ne a saját jelöltjük, hanem egy egyikhez sem kötődő, de mindegyikkel közelségben lévő jelölt legyen. Tehát nagyon nagy az ellenzéki nyomás szerintem a főpolgármesteren. Én azt feltételezem, hogy nem csak az MSZP, a Párbeszéd, de a Jobbik is, és a Momentum is elfogadná őt miniszterelnök jelöltnek, és ezzel a DK-t tudnák nehéz helyzetbe hozni ezek a politikai szereplők. Ha nem indul Karácsony Gergely, akkor viszont könnyen lehet, hogy a DK tudná dominálni ezt a folyamatot, és én azt feltételezem, hogy a DK esélyei megnőnének arra, hogy a saját miniszterelnök jelöltje fusson be végül a folyamat végén.
Török Gábor politológus az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés első részben hivatkozott a felmérésekre. A korábbi választások után nagyon csalódottnak látszott a felmérések beválását illetően. Most miből gondolja, hogy megbízhatóbbak?
Jogos, teljesen jogos ez a kérdés, de nyilván a korábban azért a felmérések összevisszasága volt az, ami csalódást keltő volt, hát, illetve nem az összevisszasága, hanem az, hogy nyilvánvalóan látszott, hogy kormánypárti és ellenzéki műhelyek a választások előtti felméréseket azt részben vagy egészben politikai céloknak is alárendelték, vagy azokkal is összefüggésbe hozták. Tehát soha nem volt meglepetés, hogy kinél kiáll jobban. Most, amiről az előbb beszéltem, az számomra egy általános benyomás, tehát én a kormánypárt és az ellenzéki műhelyekben is mondjuk a főpolgármester megítélése tekintetében hasonlót olvastam ki, de nyilván abban igaza van, és örülök, hogy erre figyelmeztet is, mert akkor figyelmeztessük erre a hallgatóságot is, hogy persze fenntartással, meg szkepszissel érdemes fogadni ezeket a közvéleménykutatásokat, de szerintem azért az általános kép az nagyon egyértelmű.
Honnan vesz egyébként egy elemző elég muníciót ahhoz, hogy megérezze, hogy hogyan kell összeállítani a sokfajta kutatásból a valószínűleg helyes irányt? Súlyoz, megnézi, hogy melyik, kié, korábban kinek dolgozott, korábban hogy vált be? Mi a módszer?
Hát ilyesmi, igen, ahogy ön mondja, nyilván azért itt a kontextus ismerete az szerintem fontos, és hát nyilván a politikai elemzés legnagyobb problémája, ha erről szabad röviden egy picit beszélni, az információk hiányossága. Tehát nyilván a politika tudománnyal szemben, amelyik már lezárt forrásokkal, erősen megtámogatott eseményekkel foglalkozik, nyilván a politika elemzés problémája az, hogy olyan eseményekről kellene valamilyen formában hát a magyarázatot adni, vagy értelmezést adni, ahol a források erősen korlátosak. Ezért azt gondolom, hogy sajnos a politika elemző szakma az erőteljesen rászorul arra, hogy ne csak az elérhető, hanem a nyilvánosság előtt nem egyértelmű információkat is megpróbálja feldolgozni. Tehát, ahogy Pokol Béla tanárom régen mondta, ki kell menni a rétre a bogarak közé, csak arra kell vigyázni, hogy az ember maga ne váljon bogárrá.
Jó, de mit lehet egy háttérbeszélgetésből, egy off-record beszélgetésből a nyilvánosságban elmesélni? A újságírónak nagyjából semmit, csak az az előnye, hogy tudja, hogy mi miért történik, vagy van egy ilyen illúziója, hogy tudja.
De hát pontosan erről van szó szerintem, tehát ezek nyilván nem az egyes esetek az érdekesek, meg hogy ki mondta, mit mondott, hanem az az érdekes, amit vagy megerősít, vagy megcáfol. Tehát szerintem ezek az információk mindig arra alkalmasak, hogy a hogy bizonyos folyamatok esetében vagy cáfolatát, vagy megerősítését adják annak, amit egyébként is gondol az ember. De ha nem látjuk ezeket, nem tudjuk ezeket, akkor azt hiszem, hogy csak magát a Patyomkin világát látjuk a politikának, egy fal előtti politikát, és valójában az érdemi részét, azt, ami valóban történik, azt nem látjuk. Meg kell próbálni minél több részletet megtudni, minél több részletet tudunk, annál közelebb vagyunk a valósághoz, de nyilván soha nem lehet az az illúziónk, hogy tudjuk, hogy mi történik. Az a reményünk lehet, hogy majd a történet tudomány az 50-60-70 év múlva tisztánban lát, és akkor majd kiderül, hogy közel voltunk, vagy messze voltunk a valósághoz.
Visszatérve még egyszer arra a lehetőségre, hogyha Karácsony Gergely nem indul a miniszterelnöki előválasztáson, és kinyílik a verseny, ami a feltételezése szerint a DK-t hozhatja előtérbe, akkor ez elvezethez máshoz, mint Dobrev Klárához? Akkor is, ha korábban a pártok azt gondolták, hogy valami pártoktól távolabb álló jelölt volna a jó?
Hát elvezethet máshoz is, de sokkal nagyobb esélye lenne akkor nyilvánvalóan a DK-nak, hogy maga határozza meg ezt a folyamatot, és ha a DK úgy dönt valóban, hogy Dobrev Klárát indítja miniszterelnök jelöltként, akkor azt hiszem, hogy könnyen lehet, hogy ő ezt megnyerné, ezt a versenyt. Ha nincs vele szemben a másik oldalon, már úgy értem, hogy az ellenzék másik oldalán egy erős, a többiek számára is elfogadható jelölt. Szóval minél inkább több szereplős és fajsúlytalan szereplőkből álló, most elnézést kérek ezért a jelzőért, de hogy nem olyan fajsúlyos szereplőkből álló az ellenzéki verseny, nyilván annál nagyobb az esélye a DK jelöltjének, ha ő Dobrev Klára akkor neki. És minél inkább a többi ellenzéki párt talál egy közös fajsúlyos jelöltet, ezért gondolok itt Karácsony Gergelyre természetszerűleg, akkor annál kisebb az esélye, és könnyen lehet, hogy Dobrev Klára be sem száll abban az esetben a versenyben. Ez egy nagyon nehéz folyamat, mindig az előválasztás, tehát az amerikai szakirodalmat érdemes olvasgatni ebben a tekintetben, hogy mennyire fontos figyelni a többieket, és nézni, hogy kik azok, akik beszállnak a versenyben. Nyilván van olyan verseny, amiben nem érdemes beszállni, mert nyilván veszíteni senki sem szeretne, illetve vannak olyan szereplők, akiknek az is jó, ha beszállnak egy versenybe és ott veszítenek, de vannak olyan jelöltek, magukat feljebb pozícionáló jelöltek, akik számára a vereség nyilván elfogadhatatlan egy ilyen előválasztási küzdelemben. Úgyhogy ha visszatérünk arra a kérdésére, hogy vajon miért mondja ezt Karácsony Gergely, most szerintem egyértelműbben látjuk azért ezek alapján a választ, azért, mert egy verseny van az ellenzéki szereplők között, és nyilván, ha valaki túl korán mond egyértelmű igent, akkor az a többiek helyzetét könnyíti meg.
Van-e valamilyen elképzelésük ön szerint a szereplőknek arról, hogy hogyan fogják elosztani a egy országos listán a befutó helyeket? Élet-halál kérdése lehet egy olyan képviselőnek, aki nem indul egyéniben, de 15-20 éve képviselő, nem tud már visszamenni autószerelőnek.
Igen, ez egy nagyon nehéz folyamat lesz. Nyilván ezt is össze kell hangolni az egyéni körzetekkel, mert nyilván, amit az előbb mondtam, hogy az, aki elvállalja azt, hogy elindul egy olyan körzetben, ahol kevésbé van esély, az azt is kockáztatja, hogyha nincs fent a listán, hogy kikerül a parlamentből. Szóval, nyilván ezt lehetetlen lesz úgy megoldani, hogy mindenki elégedett legyen. Ezért van nekem azért egy olyan erős érzésem, hogy a pártelitek, az ellenzéki pártelitek benne, saját érdekkel rendelkező pártvezetőkkel nem nagyon szeretnék, hogyha teljes mértékben az ellenőrzésük alul kikerülne ez a folyamat. Tehát minél inkább halogatódik az előválasztás, annál inkább megyünk abba az irányba szerintem, hogy a végén a párt elitek állapodjanak meg, és azzal garantálni lehet legalább a párt eliteknek a politikai túlélését. Nyilván egy ennél szélesebb köre az ellenzéki együttműködésnek meg erőteljesen abban érdekelt, hogy minden dőljön el választással, lehetőleg a legtöbb hely. Na de nyilván a listák, amikre ön kérdez, nem választással fognak eldőlni, az a pártelitek alkujából fog megszületni, és nyilván olyan módon fog megszületni, most ez nyilván nem cinikus, hanem szerintem realista megközelítés, hogy az ott jelenlévő pártvezetők számára kezelhető legyen, komfortos legyen ők, és nyilván a hozzájuk közel álló politikusok túlélését, politikai túlélését biztosítsa.
Tisztújítások voltak az ellenzéki pártokban a legutóbbi választás után, a Magyar Szocialista Pártban is, turbulens körülmények között. Milyen megakadályoztak jelölteket az indulásban szervezeti módszerekkel magyarul? Milyen pályát lát a számukra?
Hát most már egy jó hosszú ideje egy zuhanó pályát látok a szocialista párt előtt, vagy talán a zuhanás nem is jó, mert nem olyan gyors a folyamat, de egy nagyon erőteljes lejtőt. Emlékszem, pár évvel ezelőtt, talán 4-5 évvel ezelőtt, vagy 3-4 évvel ezelőtt volt egy beszélgetés, talán ugyanitt, ahol én elmondtam azt, hogy szerintem valószínűbb, hogy 10 év múlva a Momentum az releváns szereplője lesz a politikának, az MSZP pedig nem. És azt hiszem, hogy ezt azért elég jól lehet azóta is látni ezt a pályát. Tehát az MSZP fokozatosan veszíti el jelentőségét. Én azt gondolom, hogy ez az elnökválasztás most valamelyest megtörhette volna ezt a pályát a szocialista párt esetén. Nyilván nem biztosan és érdemi módon, de azt, amilyen körülmények között ez az elnökválasztás végbe ment, és amennyire, hát azt gondolom, hogy csalódást keltő volt ez a küzdelem nélküli elnökválasztás a szocialista párt holdudvarában, azt szerintem tovább lökte a szocialista pártot abba az irányba, ami az eljelentéktelenedés felé vezet. Ugyanakkor azért egy nagy pártnak hosszú az árnyéka, abban az értelemben, hogy a szocialista párt számtalan politikusa, fajsúlyos politikusa önkormányzatokban, pozícióban van. Tehát az MSZP személyi állományát tekintve még mindig az egyik fontos szereplője ennek az ellenzéki együttműködésnek. A kérdés csak az, hogy ezek a személyek, ezek még oda tartoznak-e igazán a szocialista párthoz. És itt nem csak Botka Lászlóról beszélek, akinek a távolsága a szocialista pártól most már tényleg kiüti a szemet, hanem nagyon sok olyan fajsúlyos politikusuk, polgármesterük, képviselőjük van, aki esetében egyre kevésbé látszik már az, hogy ők az MSZP-ben gondolkodnak. Az MSZP-t, ami meg tudja menteni, az azt gondolom leginkább egy közös ellenzéki választási siker, amely, ha most következne be 2022-ben, azért még az MSZP-t egy viszonylag jelentősebb szerepben bent tartaná ebben az együttműködésben. Hiszen azért a mai állapotában ebben a, legyünk nagyon jó indulatúak, az 5-10%-os sávban található MSZP állapotában ők tudnak még egy olyan megállapodást kötni, különös tekintettel a hivatalban lévő, jó helyen hivatalban lévő parlamenti képviselőikre, hogy ők 2022 után is befolyásos szereplői legyenek az együttműködésnek. De ha kudarc ez a mostani 22-es választási együttműködés, tehát nem sikerül az ellenzéknek nyernie, de a DK és a Momentum a korábbiaknál lényegesen erőteljesebb lesz a parlamenti politikában is, ez nyilvánvalóan várható. De ezek a pártok külön folytatják, akkor azt hiszem, hogy az MSZP-nek már csak tényleg a végnapjai fognak elkövetkezni a 22-26-os ciklusban. Tehát én azt feltételezem, hogy az MSZP számára ez a 22-es választás, ez létfontosságú. Siker esetén még van esélyük arra, hogy legalább személyileg túléljenek egy közös kormányzásban, de azt gondolom, hogy vereség esetén az MSZP teljes mértékben el fog jelentéktelni és leértékelődik a szerepe az akkor már hivatalosan is megerősödő DK-val és Momentummal szemben.
És akkor úgy kell elképzelni, amire választás előtt volt már példa, hogy MSZP-s politikus már DK-sként indult önkormányzati választáson, hogy az állomány szétspriccel az MSZP, vagy a DK meg a Momentum irányába, amikor korábban MSZP-s volt?
Én így képzelem, vagy nyilván, vagy visszavonulnak a politizálástól, igen. Vagy helyben, helyi politikusként folytatják, és pártkötődés nélkül.
LMP-ben is tisztújítás volt. Milyen pályát lát előttük?
Hát, nehéz, mert az ember nyilván ilyenkor nem akar lekicsinlő szavakat használni politikai erőkkel kapcsolatban, de őszintén szóval nem vagyok annyira biztos abban, hogy önön meg rajtam, most ezt szimbolikusan mondom, kívül sokan észrevették az LMP tisztújítását. Tehát azt hiszem, ha kimennénk az utcára és megkérdeznénk 10 embert, hogy ki vezeti ma az LMP-t, én azt kételkedem, hogy egy-két embernél többen helyes nevet adnának meg. Tehát az LMP esetében nyilván az MSZP-nél sokkal inkább erőteljesebben, hiszen nincs meg az a nagypárti múltja, érvényesül ez az eljelentéktelenedés. Amúgy egyébként ez szinte az összes ellenzéki pártra igaz, hogy alig látszódnak, külön-külön alig látszódnak a nyilvánosságban. Hát gondolja meg, hogy ezek pártelnök választások voltak az MSZP-ben is, és az LMP-ben is, és a nyilvánosságot ezek ma már alig-alig érdeklik. Tehát nem tudnak eljutni a nyilvánossághoz. Nyilván az MSZP kicsit segítette azzal a botrányos választásával, vagy azokkal a vitákkal, amik körülvették a választást ez, de azt hiszem, hogy az kevésbé segítette az MSZP helyzetét. Az LMP esetében pedig úgy következett be ez a választás, hogy azt hiszem, hogy szinte nyomtalanul múlt el. Ha most végig pörgetnénk az elmúlt hetek sajtóját, és próbálnánk vadászni LMP-vel kapcsolatos hírekre, hogy mit akar az LMP, milyen mondani valója van, hát azt hiszem, hogy nem találnánk. Tehát nekem politikai elemzőként ez a dolgom, hogy ezt figyeljem, így is nagyon nehezen találom meg, veszem észre, és ez nem a médiáról szól. Ezek a pártok hajlamosak ilyenkor azt mondani, hogy megváltozott a média szerkezete, vagy azt mondják, hogy akkora az erőforrás túlsúlya a kormánypártnak, hogy ők el vannak nyomva, vagy pedig azt mondják, hogy olyan pozitív hírekre a média nem kíváncsi, csak a botrányok érdekesek. De ez nem igaz ebben az értelemben, mert azért potens pártoknak a törekvései át tudnak jutni, még az internetes médiumok címlapjaira is időnként felférnek, de érdekes, hogy az ellenzéknek ezek a pártjai, és ebbe most ide sorolnám még a Jobbikot is, az elmúlt időszakban csak esetleg magukkal kapcsolatos botrányos ügyekkel tudtak bekerülni, de semmit nem tudunk arról, hogy ők mit akarnak, mit szeretnének, milyen törekvéseik vannak. Szerintem a magyar választópolgároknak az LMP-vel kapcsolatos benyomása, vélekedése, az még mindig a 2010-14-es időszakból van meg. Tehát ha valakit megkérdezünk arról, hogy mi az LMP, még mindig a kis zöld emberkére emlékszik, aki ott sétál. Tehát, hogy gondolnak valamit róluk, hogy ez egy zöld párt, de hogy mostanában mi az LMP, mit akar az LMP, azt gondolom, még mindig Schiffer András a legismertebb LMP-s politikus, aki már régen nem LMP-s politikus. Tehát, hogy ez azt hiszem, hogy nagyon rossz előjelekkel rendelkezik, és szintén ugyanezt el kell mondanom, mint az előbb, hogy az LMP egyetlen esélye ma az, hogy ebbe az ellenzéki együttműködésbe be tud kerülni, és itt néhány képviselője ebben az ellenzéki együttműködésben túlél. Ha az LMP-nek egyedül kellene indulni a parlamenti választáson, azt hiszem, hogy az 5% megugrása az lehetetlen küldetés lenne jelen állapotában a pártnak. És nyilván ez arra felé viszi őket is, hogy minden erővel a közös együttműködés irányába hangolják a politikájukat.
De hogy lehet egyszerre másoktól megkülönböztető markáns arcélt felmutatni, amire odafigyelnek az emberek, meg közös programot kidolgozni a következő országgyűlési választásokra, ami épp a közös mértékeket, a közös elveket hangsúlyozza, nem a különbségeket?
Azért ezt kockás papíron szerintem meg tudnánk tervezni, tehát a kockás papíron azért az kifejezetten jól mutatna, hogyha az ellenzék pártjai erőteljes, önálló hangot tudnának megütni, amelyeket a végén aztán össze tudnának adni, össze tudnának rakni egy politikai programba. Ha tudnánk olyanokat mondani, hogy az LMP ezt, meg ezt, meg ezt akarja, ezt képviseli, a Jobbik ezt, meg ezt, meg ezt, az MSZP ezt, meg ezt, meg ezt, de nem tudunk ilyet mondani, mert lehet, hogy nyilván belső anyagokban, esetleg időnként a nyilvánosság elé vitt vitairatokban, vagy cikkekben időnként megjelennek ötletek, de hogy emögé nincs politika, politikai akció rendelve, hogy nincsenek felépítve. Hát tényleg csak gondoljon arra, hogy a 2010 előtti korszakban voltak itt kis pártok. Mondjuk ott volt például az MDF, amik el is tűnt a magyar politika radarjáról, 10-ben kiesett a parlamentről, de mit küzdött az a kis MDF azért, hogy a politikai programjait fölvigye a napirendre? Hát én emlékszem arra az időszakra, jól emlékszem, elemzőként végig tudtam követni azt is. Hát azért valamit lehetett látni arról, hogy ők vannak, akarnak valamit mondani. Óriás plakátokat vásároltak időnként, amire a haláladó eltörlését fölírták. Most lehet, hogy ezek rossz ötletek voltak, de látszott az, hogy van valami szándék, akarat, politikai ötlet, cselekvés. Ma egyáltalán nem látni. Az ellenzéki pártokból ezek az erők csak azzal látszanak ki, vagy azzal látszódnak, amikor az együttműködésről, az együttműködés kapcsán kerülnek szóba. De azért azt rögzítsük, hogy a DK és a Momentum nem ilyen. A DK és a Momentum esetén belülük azért több látszik. Ők a politikai teljesítményükben is kiemelkednek az ellenzékből.
Mit gondol, ha szándékoknál vagyunk, miért szavazta meg az ellenzék is egyhangulag az orvosi életpályáról szóló törvényt? Olyan pompásnak találta az előterjesztést, vagy nem kockáztatta meg, hogy még egyszer a koronavírus törvényhez hasonlóan egy nemet nyomjon?
Hát a második biztos. Azt nem tudom, hogy az ellenzék minek találta. Ráadásul azóta azért a kételjeikről is beszélnek ellenzéki egészségpolitikusok, de az biztos, hogy az ellenzék sokat tanult a tavaszi időszakból, amikor mindig az órukra lehetett koppintani, a fejükre lehetett olvasni az akkori nem szavazatot, és nyilván a Fidesz vadásza is ezeket a lehetőségeket, tehát egy választási kampányban, ezt a világ bármely részéről tudjuk, a legjobb mondás az ellenféllel szemben, amikor felsoroljuk, hogy ők mit nem támogattak, mit nem szavaztak meg. Az amerikai politikában ennek óriási hagyománya van. Nyilván a Fidesz is ezt szereti alkalmazni, de azt hiszem, hogy azért ez a dolog nem erről szólt. Tehát szemben a tavaszi akciósorozattal, amiben én azért nagyon erősen éreztem már előtte a csapda jelleget. Tehát ő azt a csapdát, azt szándékosan ásta meg a Fidesz az ellenzéknek, és az ellenzék szépen bele is sétált. Most nyilván azért ez nem erről szólt. Én azt gondolom, hogy a Fidesz nem azért döntött az orvosi bérek megemeléséről, és arról a rendszerről, amit bevezetett, hogy abba az ellenzéket behúzza abba a csapdába, hogy az ellenzék azt ne szavazza meg valamilyen technikai vagy tartalmi okból, és aztán később a fejükre olvassák. De nyilván, ha így járt volna el az ellenzék, akkor ezt a Fidesz mondjuk egy ilyen plusz haszonként megtette volna a választási kampányban.
Mit gondol, kicsit tágabbra nézve az európai létet, azt hogy fogja átalakítani azt, hogy nem megyünk már jó ideje sehova, de a kormányok meg egymás maszk szállítmányait rekvirágatják különböző repülőtéren, egyébként szövetséges kormányok.
Hogy az európai létet hogy fogja ez átalakítani? Hát ez a sok minden szerintem, ami az elmúlt időszakban történt, ez egyéni szinten nagyon sok változásokat hozott szerintem, és nyilván az egyének gondolkodásának átalakulása vonatkozik a politikai realitásokra is. Amit leginkább lehet látni szerintem, hogy a biztonságérzet elvesztése, a szkepszis, a bizalmatlanság, és nyilván mindenfajta politikai közösséggel kapcsolatos, már úgy értem, hogy nagyobb politikai közösséggel, így például az Európai Unióval kapcsolatos bizalomhiány is megerősödött. Tehát lehet, hogy ezt most még rövid távon nem lehet ennyire egyértelműen látni vagy kimutatni, de nekem a személyes tapasztalataim nem csak Magyarországgal kapcsolatban azt mutatják, hogy az ilyen válsághelyzetek, mint ez a mostani is, nyilván logikus módon, de felértékelődik, vagy megemelik azt a típusú gondolkodást, hogy csak magadban bízhatsz, csak az a fontos, hogy te biztonságban legyél, rólad senki nem gondoskodik, a politikusok csalnak, lopnak, hazudnak, és csak a saját hasznukat keresik, és nyilván minden nagy szólam mögött valójában egy sajátos érdekviszony nyilvánul meg. Tehát mindenfajta összeesküvés elmélet, bizalmatlanság. Tehát a félelem szerintem, és nyilván érthető, hogy egy kollektív félelem van, amit szerintem ön is és én is érzünk saját magunkon, ez a félelem érzet, ez előhozza ezeket a gondolatokat. Tehát egyáltalán nyilván sokkal nehezebbé vált, ezt szeretném mondani, sokkal nehezebbé vált pozitív dolgok mögött a közösségépítés. Sokkal nehezebb pozitív ügyek mentén közösséget építeni, pozitív gondolatok mentén. És ez szerintem hosszú távú hatása lesz ennek az egész világjárvány időszaknak. Hát nyilván és még azt nem is látjuk, hogy mikor lesz majd ennek egyáltalán vége.
Milyen hatással lehet ránk, hogy az Egyesült Államokban ki lesz az elnök? Mindjárt eldől.
Igen, ezt könnyebben meg tudjuk mondani, szerintem óriási hatással lesz, és megint csak azt tudom mondani, hogy a személyes tapasztalatom az, hogy maguk a politikai szereplők is így gondolják. Könnyen lehet, hogy a 2022-es választás szempontjából is jelentősége lesz Magyarországon annak, hogy kinyeri az Egyesült Államok elnöki pozícióját most el novemberben, és látszik az is, hogy a Fidesz, ahogy tette ezt korábban is, ismét mindent vagy semmit alapon közelíti meg ezt a kérdést. Tehát Orbán Viktor és nyilván a külügyminiszter Szijjártó Péter mondatai is egyértelműen arra utalnak, hogy ha Trump nyer, abból szeretné a legtöbb hasznot kihozni a mostani kormányzat, és azt gondolja, vagy azt feltételezi, hogyha nem ez a helyzet következik be, akkor így is úgy is nagyon rossz helyzetbe kerül. Nyilván, ha azt remélhetné, hogy egy Biden győzelem esetén is lehet valamifajta kielégítő kapcsolatrendszer az USA-val, akkor nem hangoztak volna el azok a mondatok, amelyeket Szijjártó Péter mondott, tulajdonképpen szinte páratlanul az európai külügyminiszterek, vagy az európai politikai szereplők sorából, tehát én nem nagyon találtam olyat, hogy egy európai politikus ilyen támadólag lépett volna fel.
Helyreutasította az elnök jelöltet, hogy inkább a fia ukrajnai gazdasági ügyeivel foglalkozzon először, és majd csak utána Magyarországgal. Igen, világos ilyen, beszéd.
Igen, világos beszéd. Ilyen egy belpolitikai kampányban szokott elhangzani a másik féllel kapcsolatban. Külpolitikában, ahol mondjuk például a mostani magyar kormány alapálláspontja az, hogy ne szóljunk bele más országok ügyeibe, és mások se szóljanak bele a miénkbe, ott nagyon ritka ez a típusú viszont beszéd. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ennek ez már egy válasz volt, egy korábbi Biden mondatra, amelyik ugye Magyarországot Lengyelországgal együtt Fehér Oroszországgal vette egy kalap alá, tehát ennek a válaszaként hangzott ez el, de akkor is ez példátlan. Nyilván nem meggondolatlanságból hangzanak el ezek a mondatok, tehát nem arról van szó, hogy valakinek elgurul a gyógyszere és ilyeneket mond, hanem arról van szó, hogy ez egy tudatos politikai stratégia, vagy tudatosan megkomponált mondat, aminek én csak úgy tudom lefordítani az értelmét, ahogy az előbb megfogalmaztam önnek, hogy semmi jót nem remél a kormány attól, hogyha Amerikában a demokrata párt kerül kormányra, hogyha Biden lesz az elnök, és nem is gondolja azt, hogy akkor lehetősége lenne a helyzetet bármilyen módon előzetesen valamelyest elsimítani. Tehát a kormány is úgy gondolkodik, hogy számára is kulcskérdés az, hogy Trump vagy Biden nyer. Ebben az értelemben mondom azt, hogy nagyon meg tudja nehezíteni, vagy nagyon meg tudja könnyíteni a kormány életét azt, hogy mi történik az Egyesült Államokban most novemberben.
Még egy végén egy szokásos személyes kérdés az, hogy a teniszszövetségben is feladatot vállal az sportvezetői karrier felé való elmozdulás, vagy nem?
Nem. Társadalmi munkában vállaltam, a sport szeretete vitt ide, és ugyanúgy, ahogy a Magyar Labdarúgó Szövetségben itt is inkább hobbiból társadalmi munkában végzem a munkámat, továbbra is politikai elemző szeretnék maradni.
Egyharmada az ideje az a női labdarúgás, egyharmada tenisz, egyharmada politikai elemzés? Hogy kell megosztani?
Nem, a munkám 100%-kal politikai elemzése és a szabadidőm jelentős részében pedig ezekkel a kérdésekkel foglalkozom.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Török Gábor politikai elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést most a rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.